13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az amerikai elnökválasztás eredménye teljességgel új valóságot teremt, nem is csak Európában, hanem az egész világon. A régi megközelítések egyébként érvényüket vesztették, ezért ezeket hátra kell hagyni. Így fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A miniszter veszélyesnek és nehéznek nevezte Európa jelenlegi helyzetét. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország lassan 1000 napja az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában él, és fizeti annak az árát, miközben nem felelős semennyiben a kirobbanásáért. Szijjártó Péter aggodalmát fejezte ki a világ ismételt blokkosodásának kockázata miatt. Az amerikai elnökválasztás eredménye teljességgel új valóságot teremt, és nem is csak Európában, hanem a világon, fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint stratégiai párbeszédre van szükség. A miniszter azt mondta, a jelenlegi amerikai kormányzat számos nehézséget okozott Magyarországnak, például a kétoldalú adóegyezmény felmondásával és a vízummentességi szabályok módosításával. A megválasztott elnökkel fennálló személyes kapcsolat és bizalom mindenképpen jó alap lesz a kapcsolatok fejlesztéséhez, fogalmazott Szijjártó Péter. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. A levegőhigiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint a hétvégén sem változik alapvetően a légköri helyzet, a tartósan nyugodt időjárás hatására kismértékben tovább emelkedhet a légszennyezettség, valamivel nagyobb területen lépheti át a szállópor napi átlaga az egészségügyi határértéket, de az ország nagyobb részén továbbra is alatta maradhat. Az aszályos nyár ellenére javultak a magyar élelmiszergazdaság kilátásai, jelentősebb drágulás idén már nem is várható, a termelők a korábbiaknál sikeresebb évet zárhatnak, ezt mondták az MBH rendezvényének szakértői Budapesten. Az agrár és élelmiszeripari üzletág vezetője szerint a piaci helyzet kiegyensúlyozott, az agráriumból érkező visszajelzések nyugalmi állapotot tükröznek, a nyári szárazság okozta pánik elmúlt, még a kukorica is jobb termést hozott a vártnál. A kiskereskedelmi forgalom élénkülésének ugyanakkor még folytatódnia kell, mert a fogyasztás az előrejelzéseknél lassabban áll helyre, tette hozzá Hollósi Dávid, aki a mostani helyzet legnagyobb nyertesének az állattenyésztőket nevezte. A sertéstartók különösen jó bevétellel számolhatnak, a szárnyasokat a madárinfluenza fenyegeti ismét, a szőlő és borágazat kilátásai továbbra sem kedvezőek a borfogyasztás visszaesése miatt. A 2024-es évjárat minőségét most még nehéz megbecsülni, tette hozzá a szakértő. Rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a legnagyobb ételfutároknál a fogyasztóvédelemért felelős nemzetgazdasági minisztérium. A vizsgálat többek között a kiszállított ételek állapotára, a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos problémákra, valamint a fogyasztók kompenzációjára vonatkozik, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. A közlemény szerint az utóbbi hetekben megnövekedett az ételfutárok tevékenységével kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszok száma. Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben az, hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve hogy a kiszállítás nem megfelelő. A nemzetgazdasági miniszter ezekre a panaszokra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében rendkívüli vizsgálatot rendelt el ezeknél a vállalkozásoknál.
Az időjárásról.
Pénteken a párásság ködfoltok megszűnése után fátyol felhős napos idő várható, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem és rád gondolok. Milyen jó lenne, ha és mi lenne te velem úgy, és nekem te, meg hogy így mi, de igazán együtt. Nem csak haver, aki jó, ha van, persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el, én is meg leszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér elefántra, helyetted akkor majd talán kevésbé szeretlek. Tudod, az csak kémia, meg biológia, soha nem ment jól. Ez lehet a hiba, mindig hármast kaptam, ezért nem értettem, miért teszi ezt a személyed felem. Tőled is kaphatnék hármast, mondjuk ikreket. Na jó, elég, nem adok magamnak ihletet. Azon vagyok, hogy elfelejtselek, de a matek sem egy, nem tudom kivonni az érzelmeket. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér elefántra, helyetted akkor majd talán kevésbé szeretlek. Összebújva lehetnénk mi is, ki tudja. De nem, mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Magyarics Tamást, külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Eldőlt, hát viszonylag gyorsan eldőlt, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Hát jól lehet, az előzetes felmérések és közvéleménykutatások szoros fej-fej melletti versenyt jeleztek előre Donald Trump és Kamala Harris között, aztán ez mégsem így lett, tehát ez eleve szolgált egy meglepetéssel, de egyúttal mondhatjuk azt is, hogy nagy legitimációval is szolgált.
Igen, tulajdonképpen egyrészt az, hogy az elektori kollégiumi szavazat, szavazás, illetve elszavazatokat nagy fölénye nyerte, 312-226, tehát ez ugye 270 a minimum, de nem elég az, hogy ezt megnyerte, hanem az is, hogy az úgynevezett populáris szavazatokat is megnyerte, legalábbis egy vagy két órával ezelőtt, amikor néztem, akkor 51-47 arányban nagyjából vezetett a populáris szavazatoknak, tehát a leadott szavazatokat tekintve. És ez azért nagyon lényeges, mert 16-ban is és 20-ban is több millió szavazattal vesztett Hillary Clintonnal és Joe Bidennel szemben. Először 3-20-ban pedig 2 millió szavazattal, tehát itt óriási mértékben lépett előre, és hát hivatkozhatott arra, hogy nem úgy, mint 2016-ban, hogy hát kevesebb szavazatot kapott, de hát az elektori kollégiumnak a sajátossági miatt lett csak elnök. Most azt is mondtad, hogy kérem szépen emberek többsége rám szavazott, tehát megvan a legitimáció. Mm-hmm. És nem csak nekem, a republikánus pártnak általában, hiszen a republikánus párt visszanyerte a szenátust. Ilyen pillanatban még nincs teljes végeredmény, de 52 biztos helyük van.
És hát a képviselőházat is talán úgy
igen,
tűnik, hogy...
Igen, tehát 50 az biztos, 50 a többséget jelent, hiszen az alelnök republikánus lesz, tehát az is már elég lett volna, de 52 plusz még lehet, hogy egy-két helyet szereznek, és úgy tűnik, hogy a képviselőházat is megnyeri a republikánus párt. Tehát magyarul, bár azt eléggé szűk többséggel fogja, 218 fő az, amelyik minimum kell, ugye 435 fős a teljes képviselőház. 220 körül prognosztizálják, mert ott nincsenek lezárva a szavazatok legalábbis mindenhol. Tehát, hogyha nem is jött be az a 2022-es vörös cunami, amiről sokat beszéltek, de ez egyfajta cunaminak tekintető. Amerikában ezt trifektának nevezik, tehát amikor egy párt elviszi a képviselőházat, a szenátust és a fehérházat egyszerre.
Elképzelhető, hogy majd sokan attól tartanak, hogy vagy elkezdik majd félteni az amerikai demokráciát, hogy itt a republikánusoknak egyfajta túlhatalma lesz, mert ugye itt van a szenátus többsége, vélhetően talán a kongresszusi többség is, és mi tegyük hozzá a legfelsőbb bíróságot is, hogy ott is több a republikánusokhoz köthető bíró.
Igen, ez egy papíron így lehet, de egyrészt történelem azt mutatja, hogy azért, hogyha egy pártnál van mind a három hatalmi ág, az azért nem érti azt, hogy teljhatalommal rendelkeznek.
Tehát van azért kontroll.
Van kontroll, és nem csak kontroll, hanem többek között ismerve a kongresszusi képviselőknek és szenátoroknak a mondjuk a magatartását. Tehát nagyon individualisták nagyon sok szempontból, tehát sokszor a pártfegyelem Amerikában kisebb, mint mondjuk Európában egy pártfegyelem, és hát nem szabad elfelejteni azt többek között, hogy a republikánus házelnököt republikánusok buktatták meg ezelőtt, tehát Kevin McCarthy azért kellett, hogy távozzon, és azért került Mike Johnson a helyére, mert saját emberei buktatták meg, és a pártokon belül megvannak a különböző árnyalatok, és itt is a republikánus párton belül vannak radikálisabbak, vannak mérsékeltebbek, vannak a szorosabb pénzügyi fegyelem hívei, vannak, akik inkább költenének. Tehát különböző árnyalatok vannak társadalmi kérdésekben is. És ezen kívül pedig most csak a hivatalos fékek és elsőkről beszéltünk, de a politikai irodalomban nagyon sokat beszélnek a nem hivatalos, az extra alkotmányos szereplőkről. A bürokrácia a rendkívül fontos, a média rendkívül fontos, és az érdekcsoportok. Tehát ezek azért nagyon nagy mértékben tudnak segíteni, vagy pedig gátolni egy-egy elnököt, és hát természetesen az elnök eleve nem teljhatalmú. Törvényhozásnál megvannak a szabályok, hogy milyen felhatalmazása van, ugye elvileg vétójoga van. Igaz, hogy elnöki rendeletekkel is kormányozhat, de hát azoknak a hátulütője az, hogy egy másik elnöki rendelettel egy tolvonásra meg lehet szüntetni. Tehát, és két év múlva, és az, ami fontos, két év múlva a félidős választások lesznek. Most megint csak a történelmből kiindulva, általában a félidős választások az ellenfélnek, vagy az ellenzéki pártnak kedveznek. Tehát, hogyha két év alatt tegyük föl, hogy valóban egy ilyen szerencsés csillagok állása van a republikánsoknál, nem tudják végrehajtani legalábbis részben azokat a programokat, amelyeket szeretnének, és amelyeket megígértek, akkor 2026 után feltettem már, legalábbis hát, hogyha iratlan szabályokat nézzük, akkor talán az egyik házat elviszik a kongresszusból, főleg miután a képviselőházban egyrészt elég szűk többség van. Másodszor idén a republikánusoknak kedvezett a szenátusi választás, hiszen a 34 újraválasztandó szenátorból mindössze 10-et kellett a republikánusoknak védeni, 24-et a demokratáknak. Most nagyjából ez a helyzet meg fog fordulni 26-ba, ahol a demokratáknak kell kevesebb helyet védeni, republikánusoknak többet, és még ezen felül, ez egy kicsit már előre tekintsünk, 2026 után Donald Trump félig meddig úgynevezett bénakacsa lesz, többet nem indulhat az elnökválasztáson, és hát megkezdődik majd a párton belül is az utódlás kérdése. Hogyha azt tekintjük, akkor elvileg az alelnök szokott belépni, de hát ez nem egy kőbevésett szabály, és azért van egy-két elég erős karakter még a republikáns párton belül, Marco Rubio, Ron DeSantis vagy Nikki Haley, akik elképzelhetően szembeszállnak, vagy versenybe szállnak J.D. Vance-szel, hogyha ő egyáltalán úgy gondolja 26 után, hogy megpályázna az elnöki posztot.
Ha megpróbálunk egy kicsit a számok mögé nézni, akkor azért kirajzolódnak trendek a szavazói bázisokról és a támogatói körökről, és egyáltalán, hogy ezek változtak-e például az előző 4 év során?
Természetesen, hát egyedül, hogyha csak abból a számból indulunk ki, hogy több millió szavazatot nyert Trump, valóban el kellett venni ezeket a szavazatokat, vagy új szavazatokat kellett szerezni. Egyrészt elvett szavazatokat, méghozzá például az afroamerikaiaknál, vagy a feketéknél. 2020-ban nagyjából 8%-ot kapott az afroamerikai szavazatokból, most 15-16%-ot, elsőbb a különben a férfiak szavazatát. 2020-ban 21 ponttal kapott ki a latinóknál Joe Biden-től, most az a különbség már csak 9 pontra zsugorodott, tehát ott egy eléggé nagy ugrás volt. Ezen kívül a 30 év alattiaknál ugyancsak jelentősen ledolgozta a hátrányát. Igaz, hogy még mindig a demokraták 8-10 ponttal többet kaptak, de ott is 15-20 pontból faragott le 7-8 pontot, hogy szűkült a különbség. És a katolikusoknál ugyancsak nyert körülbelül 12 pontot a 20-as választáshoz képest, és bár ez nem nagyon befolyásolta ilyen pillanatban a választást, az amerikai zsidó közösség általában kétharmad részben demokrata szavazó, de most például az a közel-keleti helyzet miatt elégedetlenek Biden, illetve Harrisnek a megnyilvánulásaival elsősorban, aki hát mind a két félnek, tehát a zsidó félnek is, illetve az arab szavazóknak is szeretett volna valamilyen reményt nyújtani, hogy a potenciális Harris kormányzat mind a két félnek majd megfelelő politikát fog folytatni, és ott például New Yorkban, ahol a legnagyobb zsidó közösség él, 1% pont a szűkül a különbség Harris és Trump között. Jó, ez most ők azért mondom, hogy nem számított, mert New Yorkban a demokraták teljesen mindegy, hogy most 1 millió szavazattal nyernek, vagy 999 ezerrel, de ez is azért jelzésértékű volt, hogy ez a választói csoport is azért kicsit átstruktúrálódott. A
nemek szerinti megoszlásról lehet valamit tudni, mert több elemző is utalta arra, hogy minthogyha a nők körében egyébként is nagyobb lenne a szavazási hajlandóság az Egyesült Államokban, sőt én olvastam olyan elemzést is még a kampány idején, hogy hát ezek a kertvárosi feleségek, mondja az emlékezetes sorozatban megismert született feleségek dönthetik el, vagy legalábbis befolyásolhatják a választás kimenetelét.
Igen, 20-ban többek között ők döntötték el, és a nők körében részben azért ilyen nagy vagy nagyobb a szavazási hajlandóság, mert ez elég fontosabb kérdés nekik, az abortusz kérdése.
Ami most hangsúlyos kérdés volt különösen a kampányban.
És hát az elnökválasztás, mert ugye kongresszusi választások mellett voltak kormányzó választások, ahol megint csak a republikánusok szerepeltek jobban, 27-23 arányban a republikáns kormányzók vannak, tehát többségben. Ezen kívül sok egyéb kérdésről szavaztak az emberek, különböző államokban például népszavazás volt különböző kérdésekről, többek között például az abortusz kérdésről, hogy legalizálják, ne legalizálják, ha legalizálják, milyen mértékben, ha nem legalizálják, akkor teljes mértékben megtiltsák-e, vagy nem. Különben 7 államban valamilyen módon legalizálták, 3-ban nem. Na most országosan a demokraták megpróbálták mondjuk azt sűkodni az emberekbe, hogy Trumpnak az elnöksége azt jelenteni, hogy országosan betiltanák az abortuszt. Ami nem volt igaz. Trumpnak az álláspontja az, hogy az államokhoz tartozik ez a jogkör. Tehát amit a legfelsőbb bíróság döntött 2022-ben a Dodds ügyben, az az irányadó. Ő személy szerint egy eléggé mérsékelt álláspontot foglalt el, tehát megengedő az abortusz kérdésében a terhesség első 12-14-15 hónapjában, a hetében, hát attól függ, hogy milyen álláspontot képviselt, milyen időpontban. Hát természetesen, hogyha vérfertőzésről van szó, vagy erőszakról, vagy az anya életéről, akkor ez nem kérdés, hogy az abortusz elképzelhető. És ez annyira jól sikerült idézőjelben a demokratáknak, hogy egy felmérő szerint az emberek 52%-a elhitte, hogy Trump betiltaná a művi terhesség megszakítást országosan. Ami egy kicsit azért hát nehéz, mert a legfelsőbb bírósági döntéssel lehet úgymond überelni, vagy pedig egy kongresszusi törvénnyel. A kongresszusban viszont nincsen olyan többség, hogy ezt meghozná. Na most ennek megfelelően a nők közötti szavazásnál nagyon sok esetben ez a kérdés volt az egyik első, és nem pedig mondjuk a gazdaság, vagy a bevándorlás, vagy a közbiztonság, vagy külpolitika.
Pedig ezek is hangsúlyosak voltak.
És egy eléggé nagy szakadék nyílt a nők és a férfiak között, kb. 30 pontos szakadék nyílt. Az, hogy a nők a demokratákat preferálták inkább, a férfiak meg a republikánsokat preferálták inkább. Általában különben a republikáns szavazó, a férfiaknak 2/3 republikán szavazó, és a nőknek pedig nagyjából 50%-a, 55 attól függ, hogy most a színes bőrűeket belevesszük, vagy a fehér nőket. Na most a fehér nők esetében már szóvá tette egy afroamerikai kommentátor, hogy ők voltak azok többek között, akik miatt veszített Kamala Harris, mert nem szavaztak olyan arányba rá, mint ahogy szavaztak adott esetben 2020-ban Bidenre.
Nyilván, hogy a politikus személyiség, hát az a bizonyos karizma is nagyon meghatározó egy választásnál, egy elnökválasztásnál meg különösen. Azt talán elmondható, hogy Donald Trump mindenképpen egy karakteresebb személyiség, Kamala Harris szürkébbnek tűnhet, viszont Donald Trump ebből a karakterességből adódóan talán megosztóbb személyiség is. Hát annélkül, hogy most a pszichológia területére merészkednénk, vajon mit hozhatott mindez az eredményekben az igencsak markáns republikánus fölényben, a két karakterbeli különbség?
Az embereknek a többsége, megint csak, hogy most a felmérésekről beszéljük, bár akkor félig meddig ellentmondok magamnak, mert korábban bíráltam a különböző közönkutatásokat és azoknak a módszereit, és hát hogyan szerzik a különböző számokat. Az embereknek a döntő többsége, közel 2/3 Trumpot tartotta határozottabb vezetőnek. Tehát határozottabb vezetőnek, aki a leg, és ugye itt két különböző dologról van szó. Az egyik az, hogy az amerikai gazdaság nem olyan rossz állapotban van, főleg az úgynevezett makrogazdasági mutatókat nézve, mint ahogy nagyon sokan érzékelik az emberek. Most az érzékelés az más, mint maga a valóság, tehát a demokraták általában a makrogazdasági mutatókra hivatkoztak, az emberek pedig arra hivatkoztak, vagy azt látták, hogy a megélhetési költségek 21-hez viszonyítva 20%-kal nőttek. Ők azt nézik, hogy a benzinkután mennyit kell fizetni, és mennyit kell fizetni a tejért és a kenyérét, és így tovább. és mennyi az infláció, milyen magas az infláció, ami elég magas munkanélküliség, elég alacsony. Tehát lehet a számokkal zsonglőködni, de a republikánusok és Donald Trump személyesen sokkal jobb osztázatokat kapott az amerikaiak többségétől arra, hogy hogyan tudja kezelni a gazdaságot, ugyancsak a külpolitikát. És itt azért végül van egy közel-keleti háború, van Kína, van Ukrajna, és itt tehát Oroszország a fontos ilyen szempontból az amerikaiaknak, és ők úgy vérték meg csak a többség, hogy Kamala Harris tapasztalatlan.
Hát ez a televíziós vitákból is
Valóban, tehát ennek is semmi külpolitikai tapasztalata nincsen, és az egyik legnagyobb hátránya az volt, hát volt egy-kettő, de az egyik legnagyobb hátránya az volt, hogy a Biden adminisztráción belül nem nagyon tudta senki, hogy pontosan milyen portfóliót visz, mert általában az alelnökök kapnak valamit. Mondjuk a Bidennél maradva, Obama mellett ő volt a külpolitikai, mondjuk a fő képviselője az Egyesült Államoknak. Biden évtizedes külpolitikai tapasztalata rendelkezett, a Szenátus Külügyi Bizottságának elnökeként, tehát ő abszolút benne volt ebbe az egészbe. Kamala Harris korábban kaliforniai főügyész volt, tehát abszolút belpolitikai dolgokkal foglalkozott, szenátorként megint csak nem külpolitikai dolgokkal foglalkozott. Egyetlen külpolitikai kérdés, aminek ő volt a gazdája, az a bevándorlás lett volna, amit szeretett valaminél jobban elfelejteni, kicsit félrevezetően határcárnak nevezték, tehát, hogy ő felelős a ellenőrzés nélkül beáramló összesen 10-12 millió illegális bevándorlót. Ő tulajdonképpen azt a feladatot kapta, hogy a közép-amerikai államokat próbálja rávenni arra, hogy egyáltalán ne engedjék ki azokat az embereket, akik Amerikába akarnak menni. Ez nem sikerült neki különben, hát másnak sem sikerült volna különben. De őnek ennyi volt gyakorlatilag az összes tapasztalata, és hogyha a külpolitikai kérdéseket nézünk, nem nagyon lehet felhozni olyan esetet, amikor ő tárgyalt volna a mértékadó külföldi államférfiakkal.
És az egyébként jelenthetett hátrányt a számára, hogy hát azért viszonylag későn állt bele a kampányba, hiszen ez ugye július végén volt a csere, amikor Biden visszalépett, hát ha nem is talán a saját jó szántából, hanem a demokrata párti vezetés nyomására. De hát az már ugye július vége volt.
Igen, hát megosztanak a vélemények, még a demokrata párton belül is. Ugye egy angol szóval ez a mixed blessing volt neki, tehát a kétséges dolog. Ugyanis ő a demokrata párton belül, amikor elindult az elnökségért még 2019-ben, akkor azért szállt ki, mert 1%-os támogatottsága volt a demokrata párton belül. Tehát sokan azt gyanítják, hogy a demokrata pártnak a mértékadó és döntéshozó emberei, tehát akár az Obama klán, a Clinton klán, Nancy Pelosi, Chuck Schumer és a többiek, nem június végén jutottak arra az elhatározásra, hogy le kell váltani Bident, csak el akarták kerülni azt, hogy úgymond megfuttassák az alelnököt, Kamala Harris-t, mert akkor esetleg olyanok léptek volna be, akik karakteresebbek és ismertebbek nála, mondjuk a kaliforniai kormányzó Gavin Newsom, vagy a michigani kormányzó Gretchen Whitmer, vagy a pennsylvaniai kormányzó Josh Shapiro, és még egy-két másik ember, és ebben az esetben esetleg Kamala Harris nem járt volna jól. Tehát elképzelhető, hogy az volt a terv, hogy egy olyan helyzetet teremtenek, amikor nem lehet már előválasztást tartani, és Kamala Harris-t be kell dobni. Hozzá kell tennem azt, hogy Kamala Harris úgy került egyáltalán az alelnöki posztra, hogy Joe Biden, amikor elég rosszul állt 2020-ban az előválasztások során, azért, hogy megnyerje a demokrata párt törzsszavazóinak két nagyon fontos csoportját, a nőket és a színesbőrűeket, megígért, hogy színesbőrű nőt fog magam elé választani alelnöknek. Tehát nem biztos eleve, hogy ő volt a leg, mondjuk, jobb jelölt akkor is. Tehát ő eleve későn indult, és kört kellett volna neki négyszögesíteni gyakorlatilag. Tehát 3,5 évig alelnök volt, az emberek 75%-a elégedetlen volt abba azzal az irányal, amiben az Egyesült Államok tartott. Magas infláció aránylag, a magas árszínvonal, általános elégedetlenség a Biden kormányzata szemben, Biden maga 40%-os mondjuk támogatottsággal rendelkezett. Tehát ez kellett volna valahogy neki kompenzálni azzal, hogy valami újat ajánl.
És ez nem sikerült.
Egyszerre kellett volna a hideget, meleget fújni, és amikor erre egy lehetősége lett volna, amikor megkérdezték tőle egy nagyon barátságos tévéinterjúsán a CNN-be, hogy na hát akkor lett volna valami, amit talán másképp csinált volna, ugye hát, hogy segítsék, hogy hát azt mondja, hogy hát mondjuk az adópolitika, vagy az infláció, erre azt mondta, hogy éppen nem jut semmit sem az eszébe. Na most ezt a republikánusok kihasználták, és többször kampánygyűléseken ugye elmondták, hogy a demokratáknak az elnök jelöltje arról híres, hogy semmi nem jut az eszébe. Tehát ezt kellett volna neki csinálni, plusz egy harmadik dolog is, ő nagyon sok kérdésben 180 fokos fordulatot tett. Például Pennsylvania, mint a kulcsállama, a második legnagyobb a palagáz kitermelő állam az Egyesült Államokon belül. És ő kezdetben 4-5 évvel ezelőtt, amikor ez a 2019-es demokrata, hát szépségverseny volt az elnök jelöltségét, ő ellenezte a palagáz, tehát a repesztéses technológiát. Most átfordította a 180 fokos fordulatot vett, és most már támogatta volna, mert Pennsylvaniát az ottani palagáz kitermelék nélkül nem lehet megnyerni. 5 évvel ezelőtt a határoknak szinte teljes kinyitását szorgalmazta, és azt ígérte, hogy büntetlenséget kapnak az illegális bevándorlók. Most ugye észlelte, hogy ez nem egy nagyon népszerű álláspont, és most már ő is büntette volna az illegális bevándorlókat, illetve hát szankciókat vezetett volna be, a határőrizetet megnövelte volna, és így tovább. Akkori BLM mozgalom idejében, amikor voltak a zavargások, akkor ő beállt azok közé, akik pénzt gyűjtöttek azoknak, akiket azért börtönöztek be, mert törtek zúztak és kifosztottak üzleteket. Ő nagyon sok esetben megváltoztatta a véleményét, ugye persze erre emlékeztették, másodszor neki távolságot kellett volna tartani a népszerűtlen Biden adminisztrációtól, ami nagyon nehéz, mert a 3,5 évig ő volt a Biden adminisztráció, és újat kellett volna mondani. Hát ő ezt az gordiuszi csomót úgy vágta ketté, hogy hát azért jelenteni újdonságot, mert új ügyek és új helyzetek lesznek majd, nem ugyanaz, mint 2022-23-ban volt, és hát ilyen alapon lenne egy olyan elnök, aki eltér az előző elnöki ciklustól.
Át is térünk Donald Trumpra, és ugye beszéltünk a politikusok személyiségéről. Trump, hát úgymond ügyei a még most is folyamatban lévő bírósági eljárások ellene, az impeachment eljárás nem is jártak hátránnyal, vagy nem is jelentettek a számára hátrányt, sőt lehetett ezt úgy feltüntetni, hogy itt van a volt elnök, az elnök jelölt, akit hát minden módon most be akarnak sározni.
Érdekes módon ez előnyire várt. Ugyanis ahányszor egy újabb per indult ellene, annyiszor megugrott a népszerűsége fel a republikánusok körébe, de összezártak mögötted még azok is, akik hát nem annyira szívlelték. És érdekes módon most már elkezdik a demokrata oldalon is pedzegetni, hogy hiba volt ezeket az eljárásokat megindítani, mert úgy tűnt 2022-ben, amikor elmaradt ez a republikáns a vörös cunami, hogy Donald Trumpnak vége. Hogy hát végül is választási vereséget szenvedett 2018-ban, nem személyesen, de hát akkor demokrata többség lett a kongresszus egyik házában, visszaszerezte Nancy Pelosi, ugye, akkor utána 2020-ban ő maga veszített, 2022-ben elvesztették a szenátust a republikánusok, és 3 választást úgymond közvetve vagy közvetetten elveszített, hogy ő neki vége. és a demokraták közül most sokan felvetik azt, hogy hiba volt ezeket az eljárásokat endíteni, mert ezzel újra bekerült a köztudatba Donald Trump. Tehát addig 2020-22 között, vagy 21 és 22 között nagyjából Mar-a-Lago-ba golfozott, vagy bármit csinált, de hát nem nagyon vett részt a politikájában, és akkor majdnem, hogy a demokraták kirángatták ebből a fél visszavonultságból, és abban a pillanatban megint reflektorfénybe került, és hát nem tudom, hogy Donald Trump mennyire ismerte Zsa-Zsa Gábort, ugye neki volt az a híres mondás, hogy mindegy, hogy mit csak írjanak az emberről.
Igen.
Tehát ez abszolút bevált Trump esetében, mindegy, hogy mi, de ő neki...
Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy Mick Jaggernek is volt egy hasonló mondása, igen, hogy amíg ő van a címlapon, addig teljesen mindegy, hogy mit írnak róla a 12. oldalon.
Igen, szóval de, nagyjából ez volt igen.
De ezek a folyamatban lévő ügyek, mert vannak azért még folyamatban lévő ügyek, úgy tudom, hogy november végén is van még lezárásra váró ügy. Ezek azért január 20-áig az elnöki beiktatásig lezárulhatnak?
Hát érdekes, mindegyik külön eset. Az egyik a Manhattani, ez a hallgatási pénz a művésznőnek. Itt a bíró elvileg azt mondta, hogy november 12-én fog ítéletet hirdetni, de ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy esetleg elhalasztja, mert mindenfajta halasztást kérnek Trump ügyvédjei. Az igazság az, hogy ebbe az ügybe Trumpnak nincs úgymond beleszólása. A másik kettő ügyben, tehát és arra hivatkoznak az ügyvédek, hogy egy másik ügyben a legfelsőbb bíróság egy elég széleskörű felmentést adott az elnök cselekedetei alól, amennyibe az elnöksége alatt került ezekre sor. És ez a hallgatási pénz, ez már a 16-os választások után volt. Tehát mindenfajta technikai kérdések van, de itt elképzelhető egyfajta ítélt hirdetés, de az is valószínű, inkább az a valószínű, hogy el fogják ezt napolni. A két szövetségi ügybe, tehát a január 6-a ügybe és a Mar-a-Lago-i ügybe Donald Trump most nagyon kényelmes helyzetbe került, ugye a szövetségi esetekbe ő kegyelmet adhat bárkinek. És ő bárjában megmondta, hogy az ott esetben kegyelmet fogadni saját magának, ha elítélik, de az első dolga az lesz, mondta, hogy Jack Smith-t a különleges ügyész ki fogja rúgni, tehát elbocsátja, és már a hírek szerint a különleges ügyész már tárgyal az igazságügyi minisztériummal, hogy hát hogyan fektessék el az ügyet, vagy hogyan fejezzék be, mert hát ez sehova nem fog vezetni. A negyedik ügyben, a Georgia-i ügyben pedig az a idézőjelben a szerencséje Trumpnak, hogy ott megint csak elítélhetik, és arra nincs befolyása, mert a tagállami eljárásokra nincs befolyása az elnöknek. Szövetségi eljárásokra lehet befolyása, úgyhogy kegyelmet ad adott esetben, de hogyha őt egy tagállami perbe ítélik előtt, nem adott kegyelmet magának. Viszont ott az a szerencséje, hogy az ottani ügyész nő, a Fannie Willis egy korrupciós botrányba keveredett, a barátjának elég jelentős összeget adott, amit részben ketten költöttek el, de hivatalosan ezt úgymond kutatásra kapta, és feltetően vagy valószínű ezt ezt az ügyésznőt le fogják váltani, és már híradások vannak arról, hogy aki a helyébe épp, az nem jön szeretni ezt az ügyet elővenni, tehát ott feltetően ejteni fogják azt az ügyet. Ez a legutolsó ügy arról szólt, hogy hát telefonált az akkori republikánus vezetésnek Georgiába, amikor 10-12 ezer szavazattal veszített 2005-ben, hogy találjanak 11 ezer szavazatot, vagy nem tudom mennyit, tehát hogy befolyásolta, úgymond a választás mehetét, és az bűnesetnek számít. Tehát kettő, az a két szövetségi, ez feltetően el fog aludni. Ez a harmadik, a georgiai megint csak valószínű, hogy elalszik. A negyediket pedig, hát mi az a legpitiánerebb ügy különben, és az igazság az, hogy annak olyan sok, mondjuk sok sebből vérzik az egész ügy, annyira látszik rajta, hogy politikai indítatású, hogy nem valószínű, hogy a bíró megkockáztatja azt, hogy egy elnökkel szemben, már megválasztott elnökkel szemben akár börtönbüntetés szabjon ki, mert hát az az egész országot mindenkit lejáratna, tehát feltetten azért nyomást fognak gyakorolni rá, hogy hát valamilyen kiutat találjon ebbe a helyzetből.
Kicsit talán rossz májú, de azért talán realista olvasat szerint a választópolgárok szerte a világban, és hát talán Amerikában is így van ez, nem feltétlenül választási programokra szavaznak, hanem nagyon sok tényező határozza meg azt, hogy hova is teszik azt a bizonyos X-et. De mégis mi az a republikánusok programjában, vagy Trump programjában, ami meghozhatta ezt a nagyon fölényes győzelmet? Arra úgy is kérdeztem, hogy mire készülnek
meg a republikánusok. Igen. Először is úgy általános szabály az, de hát nem csak Amerikában általában, hogy a kampányígéreteket nem lehet ugye teljesen komolyan venni. Tehát
ezekre, a valóság az más, mint
igen,
a kampány.
Ezekre azért nem adnak hitelt mindenhol a bankokban. Általában x százalék teljesül belőle. Többek között azért, mert ígérni kampány során lehet bármi ilyen következmény nélkül, amikor már valaki döntési pozícióban a korábban emlegetett különböző gátló és ellenőrző tényezők azért sokat lefaragnak ezekből. Ami viszont feltetten meg fog valósulni, az a szigorúbb határvédelem, a falépítés elkezdődhet megint csak, vagy folytatódhat, amit már Trump elkezdett, több pénzt kaphat.
Az leállt egyébként az előző időszakban?
Igen, igen, Biden leálltotta. Feltetten több pénzt kapnak a határvédők, vagy megerősítjük őket, tehát több ember lesz. A deportálások meg fognak kezdődni mindenképpen, hogyha nem is mind a 12 milliót, de hát ugye senki nem tudja pontosan, hogy hányan vannak, mert 10-16
millió. De ez óriási szám, és én is ilyen 10-11 milliós
igen,
számot láttam.
Igen, 10-16 millióig.
De hát ez óriási szám, ők mind illegálisan érkeztek az Egyesült Államokba?
Érkeztek.
A déli határ felől?
Déli határ felől, és a Biden adminisztráció ugye azt tette, a Trumpék az úgynevezett maradjon Mexikóba politikát folytatták, hogy mexikai táborokba tartották őket, amíg az amerikai, tehát az Egyesült Államok beli bíróságok elbírálták a bevándorlónak a kérelmét. Ugye rengeteg különböző módon lehet bevándorolni, legegyszerűbb a családegyesítés, tehát aztán munkahely és sok minden egyéb van.
Én csak azért mégis az van a köztudatban, hogy az Egyesült Államokban azért még a vízum szerzés se olyan könnyű, különböző papírok beszerzése, tehát ilyen szigorú kontroll van.
De azért 5-6 olyan kategória van, ami lehetővé teszi a legális bevándorlást, tehát a legegyszerűbb ugye az a családegyesítés. És a Biden adminisztráció ezt a maradjon Mexikóba politikát föladta. Helyette, hát nem azt mondom, hogy tudatosan, de hát nagyon porózus a határ. 10-12 millió ember jött be 2001 óta Amerikába, és ezeknek az ügyét az amerikai bíróságok nyilván nem tudják elbírálni, mert annyian túl vannak terhelve. Időnként évekbe telik, mire az illetőnek az ügye egy bíróság elé
kerül. És addig
az illetőt úgymond becsületszóra szabadjára engedik, hogy majd akkor jelentkezik a bíróságon, amikor idézést kap, hát vagy jelentkezik, vagy nem.
Ez nyilván befolyásolta azért az elmúlt időszakban az amerikai közhangulatot is.
Igen, abszolút, és ez részben magyarázza főleg a latinóknak és a feketéknek a esetleges hát nem teljes mértékű átállását, de hát, hogy többen szavaztak Trumpra, mert ezek az emberek főleg a alacsony keresetőeknek a munkájait veszélyeztetik a szállodaiparban, vagy a szolgáltatóiparban, általánosabban, építőiparban, mezőgazdaságban. Tehát a deportálások megkezdődnek, hozzá kell tenni azt, hogy az Obama kormányzata 10,000 számra deportáltak embereket vissza. Tehát az Obama adminisztráció sem volt olyan puha velük szemben, mint ahogy a Biden adminisztráció. Tehát ez mindenképpen meg fog valósítani. Meg fog feltetlen valósulni az adócsökkentés. A vállalati adót 21%-ról 15%-ra csökkenteni a Trump adminisztráció, vagy Donald Trump személyesen.
De hát ez bevételkieséssel járhat, és azért jelent. A költségvetés nincs túl fényes helyzetben.
De azt a 15% csak...
Igen. 1800 milliárd dolláros hiányjal küzd az amerikai költségvetés.
A 15% csak azokra vonatkoznak, akik Amerikába termeltetnek, tehát nem minden vállalat, a multik, akik mondjuk Írországba termeltetnek, azok továbbra is 21%-on lennének. Most ez egy hagyományos republikánus gazdaságpolitika, az ünnezett kínálati oldali gazdaságpolitika, hogy adócsökkentés, és ezzel több munkahelyet teremtek. Igaz, hogy az adócsökkentés miatt kiesnek adóbevételek, viszont az, hogy többen dolgoznak, és többen adóznak, és kevesebb ember van a munkanélküliségen, és így tovább. Így ez az összeg úgymond bejön, amit terveztek a réven, az bejön a vámon. Igen. Vagy fordítva.
És hát a vámom különösen bejön, mert az egyik hangsúlyos elem bejön, ugye a vámtarifáknak
igen, mert megemelni az emelése. A vámtarifákat, megint csak ez jelent olyan politika, amit az első adminisztráció alatt is folytatott, hogy magasabb vámok, a munkahelyeknek a megvédése, az amerikai ipar megvédése, feldolgozó ipartól kezdve, amit majdnem teljes egészében áttelepítettek fel Dél-Kelet-Ázsiába. Ezen kívül megvalósítható az a program, hogy Kínával szemben egyfajta hát kereskedelmi háború felújítása, vagy hidegháború felújítása. De ez megint csak egy
hát eléggé kérdés. Ez a lebegtetett 60%-os, vagy akár 100%-os vám, az már egy...
Elképzelhető, hogy nem annyi lesz, de elképzelhető.
De mindesetre nyilván a kínai árukat valamilyen módon vissza akarják tartani, vagy igen, korlátozni akarják.
De ez megint csak egy eléggé kérdéses dolog, mert annak idején, amikor az első Trump adminisztráció erről beszélt, és ott 100%-os adóról is szó volt, de mondjuk ott 50% volt az, amit nagyjából elfogadtak. Megnézték, hogy miből adódik az a több 100 milliárdos aktívum Kína részéről a két oldal kereskedelembe. És kiderült, hogy mondjuk 100 tévéből 99 Kínába készült, 100 ilyen asztali komputerből 99 Kínába készült, ágynemű, bútor, gyerekjáték, műanyag, ez mind Kínába készül. Na most nyilvánvalóan ezek nem a damaszt sejemből készültek, hanem aránylag hát nem a legjobb minőségűek, de ezeket vásárolja az embereknek a döntő többsége a Walmartba, meg a Kmartba, és ők nekik a döntő többségük pedig Trump szavazó. Na most, hogyha ők ma vásároltak mondjuk 5,99-ért valamilyen gyerekjátékot, és honnan bemennek, és ugye az már 7,99-be kerül,
akkor de, az hogy már nem Kínába készült,
esetleg vagy Kínába, magasabb vámon, vagy még otthon.
Vagy otthon.
De például csak egy illusztrációként megemlítem, hogy Kaliforniában is volt többek között referendum. Egyik referendum pont az volt, hogy 18 dollárra emeljék föl a minimál órabért. 18 dollárra. Tehát el lehet képzelni azt, hogyha minimális órabér 18 dollár, amit a utcaseprő megkap, akkor egy szakmunkás mennyit kereshet adott esetben, vagy akár a szalag mellett mennyit kereshetnek a munkások, és az mennyire versenyképes a kínaival, meg a vietnámival, meg a Fülöp-szigetek belivel, meg a malajziaival, és a többi áruval szemben. Igen,
mondhatjuk talán azt, hogy azért a kulcs szó a jelek szerint a protekcionista gazdaságpolitika, viszont hogyha a világ hát azért gazdaságilag továbbra is legerősebb nagyhatalma protekcionista politikát, gazdaságpolitikát folytat, akkor ez óhatatlanul nem hozhat egyfajta befelé fordulást, márpedig ha ezt hozza, az azért a világgazdaságnak sem túlzottan jó. Igen. Vagy akár az Európai Uniónak.
Igen,
nem csak Kínának, hanem
igen,
az Európai
hát Uniónak most 10 közgazdából 7-8 azt mondja, hogy ez árt a világgazdaságnak, tehát ez a blokkosodás árt a világgazdaságnak. Itt pro és kontra érvek vannak. Trumpnak általában az érve az, hogy ő az első támok elnök, és nem pedig a világé.
Igen.
Tehát őt azért választották meg, és azok választották meg, akik Amerikában vannak, és az ő érdekeiket védi. Az, hogy esetleg ennek milyen következményei vannak mondjuk Kelet-Timorba, vagy Patagóniába, az őt kevésbé érdekli. Nyilván van, ez egy abszolút leegyszerűsítés, és nem így fog működni. Tehát jelenlegi globalizált, mondjuk gazdasági környezetben nem lehet egy olyan bezárkózást folytatni, mint mondjuk a 20-as években volt, amikor az első államok hihetetlen magas védővámokat vezetett be 22-ben és 30-ban, és ennek az részben ennek az eredménye volt a nagy gazdasági világválság. Tehát ilyet nem lehet megcsinálni. Nyilvánvaló az is, hogy ebben az esetben a másik fél az hasonlóképpen fog fellépni. tehát adott esetben például az európaiak is akkor esetleg amerikai árukra extra adót vetnek ki, vagy a kínaiak amerikai mainframe komputerre.
Tehát folytonos és folyamatos kereskedelmi háború.
Minden egyébre. Tehát feltetten, és az, amiről talán korábban beszéltünk, csak nem pont ebben a kontextusban, amikor valaki már ott ül az ovális irodában, akkor azért kiderül, hogy onnan a perspektíva kicsit más, mint a kampány rendezvényből, mondjuk Ohio, a Columbus Ohio-ból, vagy bárhonnan, mert ott már olyan döntéseket kell hozni, ami véghullámzik egyrészt a saját országon, és ezen kívül pedig a világ kereskedelmen, az amerikai biztonságot is veszélyezteteti adott esetben, tehát itt nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni.
Érintsük azért a külpolitikai stratégiát is a gazdaságpolitika után, hiszen hát itt van a rendre felvetődő kérdése az orosz-ukrán háború, amire vonatkozóan azért voltak Donald Trumpnak folyamatosan többször is hangoztatott ígéretei. Mi lehet itt valóban a külpolitikai stratégia, mert ugye szó van arról, hogy kevesebb támogatás Ukrajnának, kevesebb pénz, és nyilván ez is jelentheti egy forgatókönyv szerint a háború végét, de lehet, hogy ez egyúttal Ukrajna végét is jelentheti.
Igen, a kevesebb pénz elképzelhetően Ukrajnának nem jelent kevesebbet, mert az amerikaiaknak és már a Biden kormányzat is azért tette ilyen lépéseket. Az egyik elképzelés az, hogy átolja az európaiakra fő terhet. Tehát az elképzelés az, hogy Ukrajna Európa ügy elsősorban. Tehát, hogyha az európaiak azt szeretnék...
Hát az alelnök, még akkor alelnök jelölt, igen. És most már alelnök határozottan beszélt erről egy interjúban, hogy hát tulajdonképpen mi is, mi közünk is van nekünk ezt, ez oldja meg Európa. Igen.
Hát nyilván van köze, mert hogyha nagy stratégiát nézzük, akkor első támoknak, és ez a nemzetbiztonsági stratégia.
Igen, bocsánat, úgy fogalmazott egyébként J.D. Vance, hogy ebben az interjúban, próbálom pontosan idézni, hogy Ukrajna közel sem olyan fontos számunkra, mint a világ más régiói.
Igen. Ezt mondta. Igen. Ukrajna nyilván van Európának fontosabb, mert azért nem mindegy, hogy Oroszország mennyire szomszéd és mennyire nem szomszéd, és hát az európai elképzelés az, amit az oroszok nem fogadnak el, hogy Ukrajna bármilyen mértékű integrációja a nyugatba, vagy az atlanti közösségbe, akár EU-s, akár valamilyen csatlakozás valamilyen módon, az Oroszországnak is jó lenne, mert Oroszországnak egy stabil, prosperáló szomszéd az sokkal előnyösebb, mint egy állandó revánsra vágyó, és hát mondjuk a konfliktust fenntartó alacsony szinten egy ilyen alacsony intenzitású konfliktus a határok mentén. Az oroszok ezt az ügyet egyszerűen egy hagyományos rápolitikai szempontból nézik, és ők Ukrajnába egy ütköző zónát látnak. Ők egyszerűen arról beszélnek, hogy kérem szépen a Oroszországot, Szovjetuniót nyugat felől kétszer támadták meg. Másodszor idézőjelben ők szóbeli ígéretet kaptak, ugye ez egy örök vita kérdés, hogy a NATO nem fog terjeszkedni Oroszország felé, vagy a Szovjetunió felé, ez ugye a 89-90-es tárgyalások a német egyesítés kapcsán tette James Baker, akkori külügyminiszter. Tehát mi ígéretet kaptunk erre, és nekünk nemzetbiztonsági szempontból egy elengedhetetlen feltétel, hogy Ukrajna semleges legyen, ne legyen a NATO tagja semmilyen módon. Na most ezt a két nézetet...
Hát ezzel a Trump adminisztráció se számol, hogy NATO tag legyen.
És Vance-re visszatérve, ő még azt mondta, hogy hát akkor kellene kialakítani egy ilyen demilitarizált zónát, akkor egy ilyen Minsk 2-szerűen autonómia és minden egyéb. És
tehát hogy, a Minszki megállapodásokhoz
igen,
visszanyúlva.
Most igen. Szakértők azt mondják, hogy az már rég halott. Tehát a Minszki megállapodáson is beszéljünk, az már nem tárgyalási alap. Most már inkább beszélnek arra, hogy az isztambuli tárgyalásokon alakult volna valami ki, de már az is ugye passé. Tehát ilyen pillanatban egy szinte lehetetlen helyzet alakult ki, mert 2,5 év, most már lassan 3 éves háború erőfeszítések után óriási anyagi áldozatok, százezres nagyságrendű halottak egyik-másik oldalon. Egy olyan megállapodást kötni, amit mind a kettő el tud otthon adni, és igazolni tudja az eddigi áldozatokat, az hát szinte lehetetlen, az mondjuk egy Bismarck ellen, vagy egy Kissinger, de hát ilyen például, hogy egyik se áll rendelkezésre.
Jó 2 hónap múlva tér vissza majd Donald Trump a Fehérházba, közben nyilván neki lát a kormány alakításnak, az ezzel kapcsolatos tárgyalásoknak, és ez idáig, ha én jól emlékszem, akkor került, hogy konkrét neveket említsen, hogy kik is lehetnek majd a tagjai ennek a csapatnak, de látható az, vagy sejthető, hogy kik kerülhetnek fontosabb pozícióba? Hát nagyon most, kevés időnk van.
Nagyon röviden. Egy-két nevet már emlegetnek, hogy esetleg Mike Pompeo visszatér valamilyen pozícióba, volt külügyminiszter, visszatér. Emlegetik azt, hogy Elon Musk esetleg kaphat most akár formális, akár nem formális valamilyen szerepet. Robert Kennedyről.
Igen, egészségügyi.
Esetleg az egészségügyi kérdésbe lehet akár egészségügyi miniszter, de hát ilyen pillanatban ugye 2 nappal a választások után még nagyon nehéz kidéteni ki. Robert Lighthizer-t emlegetik esetleg, mint pénzügyminisztert, korábban a Fehérházba dolgozott, és hát a jelenlegi kampánymenedzsert, aki esetleg stábfőnök lesz, tehát sok mindenkit emlegetnek. Hát ilyenkor hirtelen ugye mindenki szereti Trumpot, és örök életében Trump
hívő volt. Sokan előszobáznak nála valószínűleg.
Igen, feltétlenül nagy lesz a tolongás. Egy csapat alakul ilyen különben 2 menedzser vezetésével, Trump által kijelölt menedzser vezetésével, akik, és hát rengeteg ügyvédnek a segítségével, akik a potenciális vezetőket átvizsgálják, tehát hogy nincs-e valami az előéletükben, hogy meghúzták valakinek a cofját az óvodába, vagy bármi egyéb olyanbe bele lehetne kötni. Sokszor elcsúsznak különben ilyen kisebb dolgok, és az nagyon kell, amikor rögtön le kell vártani régebbi botrány miatt valakit. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, ügyvédi irodákat alkalmaznak, akik ezt a munkát elvégzik, és hát természetesen még nő a tülekedés. Mindenkit nem tud különben levártani Trump, mert vannak olyan intézmények, amelyek becsak a kinevezés joga az övé, de a levártás az nem, mert határozott időre szól a kinevezés, mondjuk a szövetségi tartalék alapnak az igazgatója, akit anya nem nagyon szívvel, Trump, de nagyon tudja levártani, viszont mondjuk a CIA, FBI igazgatóját biztos le fogja vártani, mert mind a kettő szervezet úgy véli, hogy nem nagyon mondjuk barátságos módon viselkedtek vele szembe, és esetleg Pompeót vagy bárkit fog oda küldeni. Tehát itt több száz, több ezer állásról van szó, szóval pontosan Trump azt ígérte, hogy ő nem csak ezt a pár ezret, még többet fog kicserélni, hogy ezt a mély államot kicsit föl tudja puhítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött
hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Duruzsolják az utcát, mosolyják az utcák, nem éri meg várnom rá tovább. Dudol, duruzsol, mikor felhív, a köszönbe kopog. Dudol, duruzsol, mikor felhív, a köszönbe kopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézéd a szavakkal körülírlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Sietsz a köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra.
Köszönbe kopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszönbe kopog.